Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Nehemiás könyvét kezdtünk neki az elmúlt műsorban, a tegnapi nap folyamán. Ma tovább megyünk. Nehemiás, mint imádkozó vezető, ott hagytuk abban, hogy a narratíva ágyazott imái vannak, amelyek azt mutatják, hogy az események mindig Isten szuverenitás alatt állnak. Nehemiás imája, ugye az első fejezetben egy klasszikus bűnvalló szövetségi ima, amely Isten nagyságát vallja meg, a nép bűneit ismeri el, Mózes ígéreteire hivatkozik és konkrét segítséget kér. Ez a minta deuteronomista teológiára épül. A fal építés teológiájáról is olvashatunk majd a 3. és 6. fejezetben. A fal újjáépítése nem egy egyéni tett, hanem egy kollektív szövetségi cselekvés, és a részletes felsorolásban a népsor jelentőségeit fontos, amely nem puszta adminisztráció, hanem egy liturgikus emlékezet. Minden családnak és csoportnak része van az isteni műben. Vannak exegetikai párhuzamok az új szövetségben, de erről majd később is fogunk beszélni. És vannak ellenséges ellenállások, ugye Sanballat, Tóbiás és Gesem politikai, vallási és etnikai érdekeket képviselnek, és a konfliktus nem csak külső, hanem belső kizsákmányolás, erről majd olvasunk az 5. fejezetben, a gazdagok és a szegények közötti konfliktus. Nehemiás reformja azonban szociális igazságosági dimenzióval bír, ami a profétai hagyományba illeszkedik. És a 8. fejezet egy kulcspont, ez a fejezet az egész könyv teológiai csúcspontja, ugye mert Ezdrás olvassa a törvényt, magyarázzák, értelmezték, és a nép megérti. És ez az egyik legkorábbi bibliai hermeneutikai jelenet, hogy az írás nem önmagában hat, hanem magyarázva közösségben válik élővé. A nép sír, majd örömre hívják. Tehát az Úrban való örömati erősségetek olvashatjuk a 8. fejezet 10. versében. És ez megmutatja, hogy a bűnbánat nem végállomás, hanem az öröm kapuja. A 9. fejezet a szövetség megújtásról szól. A hosszú imádság Izrael történelmének teológiai összefoglalása, és a hangsúly azon van, hogy Isten hűséges, a nép hűtlen. És ez a rész liturgikus hitvallás, amely az exódusra, a pusztai vándorlásra, a honfoglalásra épül. És a megújított szövetség konkrét. Szombat, házasság, templomi szolgálat, anyagi felelősség. Tehát exegetikailag fontos, hogy a hit nem elmond, hanem életgyakorlat. És a záró fejezetek, ez tulajdonképpen a megújulás törékenységét vetíti elénk. Egy realista képet ad a 13. fejezet, a visszatérő bűnök, hanyatlás, Nehemiás kemény fellépése, és a teológiai üzenete, a megújulás nem egy egyszeri esemény, hanem egy folyamatos megtérés. Ez előkészíti a messianisztikus várakozást, a törvény és a vezetők önmagukban nem elegendők, szükség van új szívre. És Nehemiás könyvének fő teológiai üzenete, hogy Isten hűséges szövetségéhez az ítélet után is. Másik üzenet az imádság és a cselekvés egysége. A közösség megújulása az ige megértéséből fakad, a hit társadalmi és erkölcsi felelősséggel jár, és a teljes helyreállítás végső beteljesedése még várat magára. Tehát Nehemiás könyvének fejezeténkénti tömör, mégis biblikus exegetikai magyarázatát fogjuk majd következőkben ismertetni, a Nehemiás könyvét fejezetenkénti rövid magyarázatokkal. Az első fejezet, ugye Nehemiás értesül, az első fejezet tulajdonképpen az imájáról szól, és értesül Jeruzsálem nyomorúságos állapotáról. Az ő reakciója nem cselekvés, hanem bőjt és bűnbánó ima, és a könyv itt már világossá teszi, hogy a helyreállítás teológiai, nem pusztán politikai kérdés. Nehemiás imája a mózesi szövetségre épül. Továbbá a második fejezet a küldetés és a vizsgálódásról szól, amikor is engedélyt kap a királytól, majd Jeruzsálemben titokban felméri a falakat. És a csendes felmérés a bölcs vezetés jele, Istenbe vetett hit és emberi felelősség együttműködése. A harmadik fejezet részletes felsorolás az építkező családokról és csoportokról. Ennek teológiai jelentősége, hogy a közösség minden tagja részes Isten művében, tehát a felsorolás egy liturgikus emlékezet. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!